Új esztendő első napjaiban sokszor mondjuk azt, hogy új év. És sok ember ettől az új évtől sok mindent vár. Hát mi ne az új évtől várjunk bármit is, hanem az Istentől, aki kézben tartja az időket, kézben tart bennünket, és kézben tartja ezt az évet is, ezt az esztendőt is. Őtőle várjunk sok mindent, mert őtőle kaphatunk, és kaptunk már sok mindent. És hát üzenetet is őtőle várhatunk, és ő üzenhet a mi számunkra. Ahogy megszokhattuk, minden év elején az áhítatunkban valamilyen evangélium, a négy közül valamelyik evangéliumot kezdjük el olvasni, és most ebben az évben a Máté evangéliuma van soron, és egészen sok esetben tapasztaljuk, hogy húsvétig majd csak ezt lehet olvasni, majdnem húsvétig fog majd kitartani az evangélium olvasása. Hát mindenkit bátorítok arra, egy kicsit a reklám helye, hogy vegyünk áhítatot, olvassuk a baptista közösségünk áhítatát, és tudom, hogy fönt van interneten, meg tudom azt is, hogy van Android alkalmazása is, és azon is lehet olvasni, de nem lehet annyit olvasni benne, mint a könyvben. Mert a könyv az kibővített, tehát valamivel többet tartalmaz, mint amit az interneten, a neten hozzáférhető. Hát ennyi szerettem volna még így az évelején elmondani, ezzel biztatni a testvéreket, és hát nézzük meg, hogy ebben a vasárnapon ez a nemzetség táblázatra kerül sor, amely tényleg olyan, amikor a Bibliát olvassuk, hogy hát így végigfutjuk, nem? Tehát hát ezt a sok nevet, főleg egyes könyvekben elég sokat is olvashatunk ilyen táblázatokról, nevekről, származásokról, ki kinek az utódja, kitől származik. Talán a mi saját családfánkat, ha vissza tudnánk így vezetni, akkor lehet, hogy izgalmasabban olvasnánk, megkutatnánk, hogy ki volt az illető, de ne suhanjunk most ezen át, és nézzük meg, mit is akar üzenni Isten ezen keresztül nekünk. Egy dolgot még elmondanék ezzel kapcsolatosan, hogy ugye mindig azt olvassuk, hogy kinek ki a fia. És az igazi fordítás az lenne a helyes, ha azt fordítanánk, hogy ki kitől származik. Ugyanis nem mindig úgy van, hogy annak a fia az volt. Például a 8. versben olvassuk azt, hogy Ászá fia volt Josafát, Josafáté Jorám, Jorámé Uziá. Hát Jorámnak nem a fia volt Uziá, hanem a több generáció kimarad, tehát őtőle származott, tehát utódja volt. Tehát ennyi bevezető után nézzük meg ezt a nemzetség és családfáját, Jézus családfáját, és lássuk meg ezzel kapcsolatos üzenetet. Hát kezdjük a végén, a 17. verssel. Összesen tehát Ábrahámtól, amely összefoglalja az egészet, összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságvitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságviteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Háromszor 14 nemzedék. Korszakokra bontja, és mindegyik korszak, Máté úgy ír le, hogy 14 nemzedék. Mi akar ez lenni? Sokan gondolkoztak ezzel kapcsolatosan, hogy miért van így feloszva, miért ossza föl így Máté. Az egy dolog, hogy Dávid nevének számértéke is 14 a héber számítások szerint. Tehát talán ezért ossza így föl. Más biblia tudósok azt mondják, hogy ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy a 7-es szám az a teljességnek a száma, ennek szorzata ugye a 14, ha kétszer megszorozzuk, és az akar eddig lenni, többen így magyarázzák ezt, hogy eljött az isteni beteljesedés teljes ideje. Tehát, hogy így teljesedett be az Isten szerinti ígéret. Tehát Istenre mutatott. Isten, aki ígéretet tette, és aki beteljesítette a teljesség idejében mindazt, aminek el kellett jönnie. Vagyis ő az idő ura, ő tartja kézben az időt, és pontosan meg van tervezve Istennél, hogy hogyan, mikor és milyen korok fognak eljönni. És ennek az idő teljességében jelent meg Jézus Krisztus. És olvasunk is erről a Galata levélben, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Galata 4:4-5. Tehát ebben ezt láthatjuk ebben az igében. És hát láthatjuk azt is, hogy Jézusnak milyen fontos volt mindig az idő, hogy akkor tegye azt, amit tesz, amikor eljött annak az ideje. És valahogy ezt érezhetjük ebben a nemzetség táblázatban is, hogy amikor a teljes idő eljött, akkor jött el az emberfia. Jézus például az egyik esetben, amikor az ünnepre kellett fölmenni, és a testvérei sunszolták őt, akkor azt mondta nekik, ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Aztán eljött az ő ideje, és fölment arra az ünnepre, de később indult el. Vagy a húsvéti vacsoránál azt mondja a tanítványainak, menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nála tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. Tehát azért kellett ott megtartani, mert az ő ideje közel volt. Tehát ezt is látta Jézus. Vagy amikor látjuk azt, hogy Lázár megbetegszik, és mennek a hírnökök, és viszik a hírt Jézus felé, hogy akit szeresz, az beteg, akkor Jézus nem indul el egyből. Hanem azt olvassuk, hogy Jézus, amikor ezt meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután iszolt tanítványaihoz, menjünk ismét Júdába. Jézus nem lehetett sietetni. Jézus nem lehetett lassítani. Jézus mindig az atya órája szerint cselekedett. Abban az időben, amikor kellett. Lehet, hogy egyesek úgy gondolták, Márta és Mária is, hogy Jézus itt elkésett. De nem késett el. A feltámadáshoz ebben az időpontban kellett megjönnie. Ahhoz a csodához ebben az időpontban kellett megjelennie, amikor már Lázár negyed napja halott volt. Tehát láthatjuk azt, hogy ő mindig jól időzített, és az atya is a kézben tartja az időzítést, és úgy érkezett el az Isten fia. Hát a te életedben is úgy érkezik el az Isten fia ebben az évben, amikor kell. Amikor annak ott az ideje. Akkor fog cselekedni az életedben az Isten. Akkor fog, amikor beteljesedik pont, az az óra, az a perc, az a másodperc. Tehát ezt is láthatjuk ebben a történetben. Amikor majd szükséged van rá, amikor majd meg kell szabadítani a kísértőtől, amikor ki kell hozni egy betegségből téged, amikor meg kell oldani az életednek egyik problémáját, akkor fog érkezni ebben az évben Jézus, amikor úgy üti el a másodpercet a mutató, hogy most. Nem, sokszor úgy érezzük, hogy ez már késő. Vagy az utolsó pillanat. Vagy miért nem jön hamarabb. Nem. Akkor kell jönnie, hogy belásd, ez ő tőle van. Hát mennyire belátták ott Lázár séjánál. Itt tényleg az Isten cselekedett. Sokszor miattunk is kell, hogy úgy érezzük, hogy később jöjjön, de ő pont időben érkezik. Hogy teljesen megadom magamat. Itt már nem cselekedhet más, mint csak az Isten. És akkor jön, és cselekszik. És átélem, hogy tényleg milyen nagy az ő hatalma. Tényleg ő cselekedett. Ez már nem az én különféle taktikám, a másiknak a besegítése, hanem itt az Isten cselekedett az én életemben. Hát ahogy készültem, eszembe jutott a Evertnek a bizonyság tétele, amit elmondott itt ebben a teremben annak idején, amikor elment Sri Lankára a nagy áradás után, a nagy pusztítás után, mert őt is intotta az Isten, aztán el tudott utazni, volt egy hely, egy szervezetnél, és így elrepült, és akkor neki azt mondták, amikor ő megérkezett, hogy itt, ezen az utcában, ott a szám alatt, azon az ajtón fog majd lenni a te szállásod, de nem tudjuk odaadni a kulcsot, te itt a parkban üljél le, várd meg azt az illetőt, aki majd el fogja hozni ezt a lakáskulcsot, és be tudsz menni akkor arra a helyre, abba a szobába. Hát ő szépen leült a parkba, jó idő volt, sütött a nap, várt, hát kellemes volt még ott a várakozás, addig még sütött a nap, és amikor már ment lefelé a nap, akkor egyre hűvösebb lett, és egyre kínosabb lett a várakozás, hogy hol fog ő aludni. És akkor Istenhez kiáltott, és azt mondta az Úrnak, hogy te küldtél ide, itt vagyok, engedelmeskedtem, de hát most én hol fogok aludni? Mert hogy ez a jó ember nem jött, az meglátszik. Mit csináljak? Most tényleg itt a szabad ég alatt aludjak? Hol aludjak, Uram? Mit tegyek? És akkor a lélek kijelentette neki, válaszolt neki az Isten, abban a helyzetben megérkezett a felmentés, a szabadítás, mert azt mondta az Úr neki lélek által, hogy nyúljál bele, és vedd elő a saját kulcsodat, és a te saját lakás kulcsoddal menj és nyisd ki azt az ajtót. Hát ez képtelenség. Hát de megteszem, elindult, tudta a címet, tudta melyik ajtó, beletette a saját lakáskulcsát, és simán kinyitotta. Hát azt mondta viccesen, hogy nem árult el, amúgy addig sem jött az ember, tehát nem is találkozott vele, de nem árult el, hogy majd nehogy már jöjjenek majd Magyarországra, és valaki azzal a lakáskulcsal kinyissa az ő lakását is. De ezt a csodát átélte. Jött a szabadítás. Lehet, hogy este, már lement a nap, meg lehet ő is vált egy kicsit a imádkozással, de megérkezik. Higgy ebben, bízz ebben, amikor szorult helyzetben is vagy. Jöjjön az Istenhez, aki tud segíteni rajtad. Aki eljött a mennyországból is. Pont abban az időben, amelyben el kellett jönnie. És elérkezik a te életedben is, amikor el kell, hogy érkezzen hozzád. Hogy szabadítson, hogy megoldást adjon, hogy meggyógyítson, hogy fölemeljen, hogy téged megerősítsen. Higgy ebben. Mikás azt olvasok Mikás könyvében, a 7-7-ben, de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ezzel a hittel legyél, hogy ő meg fog hallgatni téged, hogy ennek az ideje pontosan mikor lesz, mikor cselekszi meg, mikor lesz meg az a meghallgattatás, hogy a te életedben ezt végrehajtja, az ő tudja. Az ő órája jár jól, nem a miénk, és ilyen tekintetben fogadd el az ő akaratát, hogy megfelelő időben érkezik el hozzád, és tud számodra megoldást adni. Aztán ebben a felosztásban, ebben a 3x14-es felosztásban, amit itt olvashatunk a 17. versben, három szakaszra, három korszakra osztja föl a nemzetség távolázatát Jézusnak, és az első szakasz Ábrahámtól Dávidig olvashattuk, ennek idejére esik az Istennek a sok-sok csodája, elhívása, elhívja ősatyákat, csodákat tesz a népével, kiszabadítja Egyiptomból, ad 10 parancsolatot számukra, beviszi az ígéret földjére, elfoglalják azt, megerősödik, létrejön a királyság, és ugye Dáviddal följutnak a csúcsra. Tehát ugye Dávid egy olyan király volt, amelyel megerősödött az ország, és csúcsra élt Izrael. Ez egy szép időszak, egy fejlődő időszak, hogyha így végig nézünk rajta. Aztán a második szakasz Dávidtól a babiloni fogságig. Hát ez milyen időszak? Mondhatom így, a lejtmenet. Ahol voltak azért kisebb hullámok, úgy szintén egy-egy jó király hozott valami ébredést, de mégis egy lejtmenetről olvashatunk, amikor utána legvégén megérkezik a ítélet, az Isten ítélete. Fogságba kerül újra Izrael népe. Az első szakaszban fogságból kiszabadult, a második szakaszban meg a fogságba érkezik Izrael népe. Nagy lejtmenet, végül ítélettel zárul. És végül a harmadik korszak pedig a fogságtól Jézus születéséig, az újjáépítés korszaka. Az újjá, a felerősödés, a megerősödés, és utána a legnagyobb fénynek az elérkezése. Jézus Krisztus, a szabadító megérkezése. Hát úgy elgondolkoztam, hogy életünkben is vannak ilyen korszakok. A fejlődés korszaka. Talán amikor megtértél, amikor elindultál, akkor kezdtél fejlődni, erősödni. Sok csodát meg is éltél az Úrban. Sok-sok mindenben vezetett. Kaptál te is parancsolatot, hogy szeresd fel a barátaidat, vagy szeresd a te uradat, és vezetett téged. Aztán lehet, hogy jött az életedben egy másik korszak. A lejtmenet korszaka. A meglangyosodásnak a korszaka. Amikor nem volt olyan fontos az Isten igéje. Amikor az ítélet fenyegetett téged is. És bebetört a te életedbe. És lehet, hogy volt egy olyan korszakod is már, a harmadik, amikor innen a lejtőről, a mélyről újra fölépített az Isten. Újra megerősített az Isten. Újjáépülhetett az, ami lerombolódott. És elmondhatja valaki, hogy ezt már többször is átéltem. Ezt a hullámot. Ezt a lejtőt, meg emelkedést, meg fejlődést. Hadd kérdezem meg, hogy most mely korszakban vagy? A fejlődés korszakában? A lejtmenet korszakában? Elég mélyen vagy már? Eléggé nem fontos számodra az Isten igéje? Tör be fel az ítélet? Vagy talán éppen most a mélységből jössz kifele, mert kezdi újjáépíteni az Isten a te életedet újra, mert lerombolódott, lerongyolódott az életed? Ezt meg lehet élni itt az imaházon belül. Nem kell elhagyni a gyülekezetet. Ezt meg lehet itt is élni. Itt belül. Milyen szívvel vagyunk? Fejlődő szívvel. De jó lenne, hogyha ez az év a fejlődés korszaka. A csúcsra menet korszaka lenne. De meg ott is tudnánk maradni. De mindegyik korszakban Isten az ő népével volt. Bármit megéltél a hívőséget korszakaiban, Isten soha el nem hagyott. Még akkor sem, amikor a legmélyebben volt a te hívő életed. Akkor sem hagyott el. Akkor is veled volt. És veled lesz ebben az évben is. A völgyben, a lejtmenetben, csak ne legyen inkább, az emelkedésben, az újjáépítésben, a fejlődésben, mindenhol ott lesz veled az Isten. De mi inkább ragaszkodjunk ő hozzá. És ha ő hozzá ragaszkodsz, akkor az mindig újjáépít téged. Az mindig a fejlődésnek a korszaka. És legyen ez itt ott az életünkben, mert ahogy ragaszkodunk ő hozzá, annál jobban megéljük azt, hogy ő emel magához fölfele. És újjáépül a mi életünk. Megerősödik a mi életünk. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Jódás levelében olvashatjuk ezt. Tehát legyen ez ott benned, nézd meg, tehetsz róla, hogy lejtmenetbe mész ebben az évben, mélyre süllyesz, vagy fejlődni akarsz, magaslatra akarsz eljutni, ez rajtad múlik. Ez rajtad múlik. Ha te ezt szeretnéd, ha ragaszkoztad Istenhez, ha épülni akarsz szentséges hitedben, akkor azt mondja az ige, imádkozzatok a Szentlélek által, s tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, hogy ő szeret téged. Legyen ez fontos számodra. Legyen megszeretgetve te életed, s legyen ott az a szent várakozás is benned, hogy Krisztus irgalmát várod, a te megváltódat várod, aki az örök életre elvezet. Mert a legnagyobb csúcs a megérkezés lesz az ígéret földjére, az örök életre. És el akar bennünket fölemelni a mindenható Isten. Bárcsak mindig felfele menetbe mennünk. Bárcsak mindig épülne fölfele a mi életünk. És nem lennének benne lejtők. Ez rajtad is áll. Ragaszkodj az Úrhoz. És építsd a te életedet, erősítsd a te hitedet ebben az évben. Aztán ebben a nemzetség táblázatban olvashatunk női neveket. Támár, Ráháb, Rút, Bessabé, vagyis pontosabban Bessabé neve ugye nem szerepel, hanem csak úgy van megemlítve, hogy Uriás feleségétől ugye született Salamon. Nem szoktak a nemzetség táblázatban a zsidók női nevet berakni. Tehát a szabály megszegése történik. És nem szoktak a zsidó nemzetség táblázatba nem zsidó embert megemlíteni. Itt mind a négy esetben ugye szabályt sért Máté. Mert a zsidó nemzetség táblázatban ilyeneket simán el lehetett volna ettől tekinteni, és nem lett volna fontos belevenni ezt a négy női nevet, akik úgy szintén idegenek is, mert Kánánita volt Támár és Ráháb, Moábita volt Rút, és Besamém pedig Hettita. Tehát egyik sem volt zsidó. Sőt, bűnös asszonyokról van szó, akik vétkeztek. Ugye Rútot talán még nem soroljuk azért ennyire ide, de ő is a bálvány Istent imádta. És aztán úgy tér át, úgy fogadja el Izrael Istenét. És természetesen a hit hősök sorába tudjuk, hogy bekerültek, mert életüket is kockáztatták, akár Ráháb azzal, hogy kész volt inkább Izrael oldalára állni, és Istennek hinni. És veszélybe kerülhetett az élete emiatt. Ott Jerikóban. Miért vannak beírva ide? Miért vannak megemlítve ezek a bűnös nők? Mert nyilvánvaló, hogy ezzel hangsúlyoz valamit Máté, és hangsúlyozni akar. Azért szegi meg a szabályt. Hát azért, hogy tudják a zsidók, hogy nem csak a kegyes zsidóké Jézus. A pogányoké is Jézus. A bűnösöké is Jézus. Nem csak a kegyes zsidóké. Jézus, amikor itt járt a földön, lefőképpen az övéihez jött. Mégis meggyógyított egy római százados szolgáját, mégis meggyógyított egy kánáni nő lányát, és sorolhatnám tovább. Tehát ott is kinyilvánította Jézus, hogy nem csak az ő népéhez jött, hanem szolgált mások felé is. És amikor mennybe menetelkor azt mondja a tanítványoknak, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, akkor ebben elküldi a tanítványait a pogányokhoz is. Elsőnek Jeruzsálembe, Júdába, az övéhez, már samáriai kevert nép, oda is, és végül azt mondja, a föld végső határáig, a pogányokhoz is. Sőt, kiválaszt egy Saul nevező tető embert, akit a pogányok apostolává tesz. Ő kifejezetten a pogányok felé küld. és ezért válassza ki. Ugye mondja is Anániás, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy, és mondja az Úr neki, hogy elvigye a nememet a pogányok, a királyok és Izrael fia elé. És a Róma Benekhez írott levélben írja Pál, ne te pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hát lettek is féltékenyek, amikor Pál mindig utána, amikor prédikált nekik, a pogányok felé fordult. De ezzel is azt akarta, hogy az ő népéből is téljenek meg. Tehát ez az üzenet számunkra. Ezért szerepelnek ezek a nők. Ezek a bűnös, nem zsidó nők a nemzetség táblázatban. A pogányok és Jézus. Így terjed ki rád is a kegyelem. Így terjed ki rám is. A zsidók, akik homályban vannak, az Isten felét fordult. És így lehetünk mi az ő népévé. Népeivé válhattunk. Sőt, szent papságá lehettünk Jézus Krisztusban. Milyen nagy dolog az, hogy azzá tett bennünket az Isten. Hálásak lehetünk azért, hogy Isten felénk fordult. Megismerhettük az ő fiának megváltó munkáját. Világossá válhatott a szemünk előtt. És a zsidók előtt meg egy lepel van. És sokan nem látják, hogy ő a megváltó. És te vad létedre, a szent olajfába beolthathattál. Benne lehetsz ebbe a fába. Élhetsz. Örök életed lehet. Na de hát ezt a hétköznapunkra hogyan lehet lefordítani? Hiszen mi már mi vagyunk a nemzetség, Isten népe, ti azon választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Mit tehetünk? Hát az, hogy ne csak a saját népünknek hirdessük az evangéliumot. Nem csak a baptista családban kell hirdetni az evangéliumot. Nem csak a meg nem tért rokonoknak kell hirdetni az evangéliumot, hanem most már a pogányoknak is hirdetni kell. Olyan értelemben, aki ateista, aki nem tért meg, akinek felmenői között nem szerepelnek sok esetben hívő emberek. Na meg a samáriaiakhoz is, akik kevertek, akiknek a családjában van néhány hívő ember, de amúgy nagy részük lehet, hogy inkább hitetlen. Nekik is hirdesd az evangéliumot, mert nem csak tiéd Jézus, nem csak a miénk, itt a baptista templomban, imaházban, nem csak a reformátusoké, és sorolhatnám a többi gyülekezetet, nem csak a négy fal között kell hirdetni, a saját népünknek hirdetve az evangéliumot, hanem hirdetnünk kell azoknak is, akik kívül vannak. Tehát ne elégedj meg azzal, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ez még kevés. Hanem hirdesd másoknak is. Hoztál-e be ebbe a gyülekezetbe világból megtért embert? Nagyon szép, hogyha azt el tudod mondani, hogy a gyermeked megtért. Hogy megtért a testvéred, a vér szerinti testvéred. Vagy megtértek a szüleid, mert te hívővé lettél, és behoztad őket a gyülekezetbe. Nagyszerű. De hoztál-e világi embert, igazi pogány embert a gyülekezetbe? Mennyi baptista gyülekezet szegényesebben? Hát ezért beszélünk arról, hogy ismered ezt a családot? És nagyszerű, hogy a kegyelem kiáradt sok családnak az életére, meg hogy már a baptisták között szinte mindenki rokon. Nagyszerű. Na de hát hol vannak a pogányok? Hol vannak a világiak? Ha itt most kijelenteném azt, hogy kitért meg a világból, mennyien tennénk föl itt a kezünket? Elég kevesen. Hát ezen is javítanunk kell. Mert nem csak miénk Jézus. Nem csak a zsidóké volt Jézus. Nem csak Isten népé Jézus. Hanem a pogányoké, a Bessabéké, a Ráháboké, a Parázdáké, azoké is Jézus. Csak hirdetni kell az evangéliumot. És van közöttük is, akik megtérnek. Ne csak a mieinknek hirdessük, hanem mi is tudjunk tovább lépni. Hogyan tovább lépett Péter is, meg a többi apostol is. És hirdették a pogányoknak is Jézust. Aztán, hogy nemzetségtálatot végignézzük, vannak itt nagy nevek, vannak kis nevek, és vannak homályba vesző nevek. Valakiről szinte nem tudom mondani semmit. Csak elolvassuk, hogy ilyen is van. Ilyen nevezetű ember is van. Tehát van kiemelkedő Isten szolgáinak a nevéről olvashatunk, ugye egyik talán Dávid neve, amely kiemelkedik. És hát vannak nagyon szürke nevek, számunkra nem sok mindent jelentenek. És nem tudunk róluk semmit. De mindannyiunknak jutott valami szerep az Isten tervében. Valahogy mindegyiküket Isten használni akarta. Mert benne voltak ebbe a sorba, ebbe a származási sorba. És Isten használni akarta őket. Terve volt velük. És hát terve volt ugye Dávid leszámadottaival is. És terve van te veled is. Milyen szép az, hogyha valaki el tudja mondani, és akkor most mondja pozitív dolgot ilyen tekintetben, hogy szokták mondani, hogy a ők nagyapám vagy nagyapám ige hirdető volt, vagy ilyen szolgálattevő volt a gyülekezetben, munkálkodott. Aztán, hogy jövünk lefele, vannak kisebb nevek, akik úgy el voltak a gyülekezetben, de úgy talán nem is maradnak föl, úgy 100 év múlva nem lesz megemlítve a krónikák könyvében, a gyülekezet krónikai könyvében, történeti könyvében. És valakiknek meg vannak említve, mert szolgáltak, az Úrnak adták magukat. De Istennek mindenkivel terve van. Kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Veled is. Emlékszem arra, amikor már jártunk gyülekezetbe, és a első időszakunkban, amikor a baptista közösségben jártunk, mi voltunk a legjobb, az egyik legjobb könyvvásárlók a gyülekezetben, mert hát nekünk nem volt a keresztény könyveink. Így majdnem minden Isten tisztelet után az első utunk a könyvekhez vezetett. Mindig ki volt rakva. Volt egy könyvárus a debreceni gyülekezetben. Mindig kipakolt, minden vasárnap. És néztük, hogy még könyvünk nincs meg, ezt már elolvastuk, van-e valami új? És akkor mondta is nekünk kifejezetten, hogy most érkezett új könyv. A pestéknek jó volt elmondani, mert nyújtunk a pénztárcával, megvettük. És gyarapodott a keresztény könyvekkel a könyves polcunk. Már egyik alkalommal odaálltam a könyves polc elé, hogy mit nem olvastam még, és nézegettem a könyveket, keresztény könyveket, és közben úgy fölmerült bennem, hogy 18 éves lehettem, hogy Uram, mit akarsz az én életemmel? Mi a te terved velem? És közben egy ilyen vágyal, meg egy ilyen sóhajjal, imádsággal kerestem egy olyan könyvet, amit majd leülhetek és olvashatok. És levettem egy könyvet, és abban volt egy könyvjelző, és azon az volt írva, Isten szívesen cselekszik nagy dolgokat a te életedben is. Úgy üzent erre az imádságomra, hogy Isten szívesen, nem csak mások életében, akikről te olvastál életrajzi könyveket, és csodálkoztál azon, hogy miket tett az Isten velük, én a te életedben is szívesen cselekszek. A te életedben is szívesen tervezek. És tervemet megvalósítom. A te életedben is. Milyen jó az Isten hozzánk. bevon bennünket a nagy tervébe. És beállít bennünket. Mint ezeket az embereket is beállította abban a nemzetségi táblázatban, a nagy tervébe. És a végén ott van az ő fia, Jézus. Jézushoz lehet eljutni. Milyen jó, ha te életed is úgy beilleszkedik, hogy Jézushoz lehet eljutni. Jézushoz vezet a te életed. Hogy úgy beállt az Isten tervébe, hogy Jézusra irányul a te életed. Milyen szép, amikor ez így van. Így beállt az Isten tervébe. És akkor, amikor én ezt elolvastam, akkor közben küzdködtem, és sok imádságom volt abban, hogy Uram, én megszülettem betegen, most, hogy megtértem, Uram, gyógyíts meg. És egy kicsit néha félreértettem, amit itt mondott az Úr, és úgy gondoltam, hogy ő majd lehet meggyógyít abból a betegségből, de ő arra gondolt, hogy ő a szolgálatba állít, a tervét így akarja véghez vinni életemben, és akkor hívott el a kórházi munkára, a kórházi szolgálatra, Tóth Feri bácsi mellé. Aztán utána eltelt több év, akkor Kisvárdára mentünk 2 hetente, ott kezdtem el elsőnek igét hirdetni, egészen fiatalon, és aztán utána az Isten elhívott a teológiára, hogy legyek lelkész. Hát Istennek terve van a te életeddel is. Most nem azt mondom, hogy teológiára szán, hanem más terve van. Más módon tudod bemutatni más valakinek a Jézushoz vezető utat. Rá tud mutatni a te életed az adott területeden, az adott munkahelyeden, ahova az Isten helyezett. Ha kikérted az ő véleményét, hogy hova menjél, hogy rámutassa az ő fiára. Hogy a tervet megvalósul. És nem mindenki lesz Dávid. Nem mindenki lesz ez meg az. Az ember, az Isten különféle módon akarja használni. És egyik sem kisebb, meg nagyobb, mondhatom így. Ahova Isten tervezett téged, ott mutass Jézusra, és valósuljon meg az Isten terve a te életedben. És természetesen itt a legnagyobb név ebben a nemzetség táblázatban Jézus neve. A nagy király neve. A Dávid, akinek utódja az igazi király, örökkévaló király. Ő jött el. Az ő uralma növekedésének és békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősítés, megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ebben a táblázatban, ebben a származási jegyzékben tele van bűnös emberrel az egész táblázat. És a végül egy ártatlan, egy bűntelen jelenik meg. Megjelenik az Isten fia, az igazi király, az örökkévaló. Hát a mi életünkben is így érkezik meg Jézus, mint ebben a táblázatban. Ebben a bűnös táblázatban bejön a megváltó. A bűnös életedbe bejön az Isten fia. És megtisztít a bűntől, megváltoztat bennünket, átformál, még talán nevet itt cserél, mert az a terve, hogy azzá váljál. Az Isten fia jön el te hozzád. Becsülöm Mátét, aki nem színezte Jézus Krisztusnak a nemzetség táblázatát, hanem az Istenre hallgatva bevett bűnös embereket is, nagyon bűnös embereket is ebbe a táblázatba, pedig kihagyhatta volna őket. Nem színezte. Bűnös ez az egész. Vannak benne nagyon mélyre süllyedt emberek is. És ide érkezik meg Jézus. Mi szeretjük kiszínezni magunkat. Szeretjük kiszépíteni magunkat. Nem egyszer olvasok életrajzi könyveket is, és olyan szépek vannak leírva. És elolvasom, és azt mondom, és a bűnei hol vannak? Hogy el vannak hagyva. Féligasság. És akkor úgy érezzük, hogy hol vagyunk mi ehhez az emberhez képest. Hát itt ez bűntelen volt. Hát nincs ilyen életrajz. Csak kihagyták belőle. Meg olyan gyülekezeti történeti könyv sincs, hogy mind olyan szép. Milyen gyönyörűen ki van színezve. A bűnök meg el vannak rejtve. Nem, itt benne van ebben a nemzetség távolázatban a bűnök is. A bűnös emberek is. És így mutatkozik meg az isteni kegyelem. Hát ha elhallgatom, eltakarom bűneimet, akkor hogy jön be a kegyelem? A bűnbocsánat. Az, hogy szükségem van arra, hogy jöjjön Jézus az életembe. Hogy megváltson ebből a nyomorult helyzetemből. Hát akkor nincs szükség rá. De itt nagy szükség van rá ebben a nemzetség táblázatban is, ebben a családi leszármazásban is, hogy megjelenjék az Isten fia. És a mi életünkben is oly nagy szükség van, hogy minden nap megjelenjen az Isten fia, annak szentsége, annak tisztasága, annak kegyelme és irgalma te életedbe. Mert ebben van nekünk nagy hiányunk. Ne színezzük a mi életünket. Lehet, hogy egy-egy család a családfájából kihagyna egy nevet, mert az befeketítette a család életét. Nem kell kihagyni. Ha mindenki családfájában van, alkoholista, börtöntőtelék, öngyilkos, és sorolhatnám tovább, de ha megérkezett Jézus ebbe a családba, ha beengedtétek, akkor a kegyelem áradhat ki. Az újrakezdés és annak áldása, az újjáépítés áradhat ki. Mert ezt ő tudja elvégezni a mi életünkben. Milyen jó, hogy ő megjelenik. És a mi életünk, a mi családfánk végül beleépülhet Jézus családfájába. Beleépülhet Isten népe közé, hogy testvére lehetek Jézusnak. Hogy az atyának gyermeke lehetek, és az én életem folytatódhat az örökké valóságban. Micsoda áldás így látni ezt a családfát, amit erről itt olvastunk. Elcsodálkoztam, hogy mennyi üzenetet adott Isten ebből. Akkor elsőnek elolvastam, mondom, én ebből én nem prédikálok. Ha még ki is van írva az áhítatba. De mennyi üzenetet tud az Isten ebből is adni nekünk. Fogadjuk meg, szívleljük meg. Lássuk meg, hogy ő mindig időben érkezik. Hogy őt segítségül lehet hívni. És ő megérkezik a te időben. És bármilyen korszakot is élj meg, ha ő hozzá ragaszkodsz, föl tud emelni téged, ki tud hozni a lejtőről is, és föl tud emelni az ő országába, és önmagához. Adja meg ezt az Úr a mi számunkra, és áldja meg a mi életünket, hogy Jézus ott lehessen a mi életünkben, a mi bűnös életünkben, megjelenve, megszentelje, megerősítse, fölépítse, és fölemeljen bennünket egészen a mennyországig. Amen.